Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mozli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázsceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Nagyon szép, jó reggelt kívánunk minden kedves hallgatónak. Elindítjuk a Millás reggelit ma is. Itt a Rádió Káfé 98.0-án. Május 7-e, szerda reggel van, fél hét múlt egy perccel, és itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És a hallgatók is, ahogy nézem, már jönnek üzenetek a 0636-980-980 SMS, WhatsApp és Viber számunkra. Például D-kartárstól, aki azt írja: esős jó reggelt, kartársak és Zsuzsi. Szerencs utcai lámpánál külső sávban műszaki hibás kisteherautó okán már most alakul a torlódás. Ezen kívül a forgalom is erős, morgásra is okot adhat. Menetidő 28 perc, 49 másodperc, ez tényleg elég soknak tűnik ebben a relációban. Legalább 6 perccel több, 6-7 perccel, mint az átlag. Azt mondja, bocsánat,
mondjad.
Gézu életképét még gondoltam, ide hollózom, hogy tegnap így reagált a vevőm a találkozónk előtt. Mi meggyőjük, fél fogom hívni. Jó, nagyon bírtam hallgatni.
Mihint meggyűlök.
Mihint meggyűlök. Fe fogom híni. Jó.
Igen.
Jó,
helyes. Jó kis életkép. Köszönjük
pedig
szépen.
Már tegnap azon rettegett a műsor végén, hogy morcos szerdán Ede lesz. Hajjaj. Ez...
Hát...
Nem. Rezignált nyugalom üli meg.
Mit csináljak ezzel?
Kántor Endre műsorvezető kollégát kicsit mondjuk szomorkással, mert elkalapálta az Inter a Barszát.
Hát azért nem volt az kalapálás, de hát, óriási mázliuk volt.
Puhizgatták végig azért.
2-0 után volt az izgalom a meccsben. Akkor megmutatta a Barca, hogy mit tud, és utána volt egy óriási... Jó, mindegy. Látszik, hogy melyik oldalról vagyunk ebben az egészben. Én azt gondolom, hogy a nagy menetelést a Barcelona megtette minden helyen, és baromira megérdemelték volna, hogyha behúzzák azt a történelmi hármast, hogy mindent megnyernek, amit csak tudnak. Ez van, majd legközelebb.
Persze, azzal együtt szerintem az nagyon
parádés
volt.
Nagyon
ez a két meccs, ez valami csoda. Tehát az,
kicsit hogy... jobban örültem volna, hogyha nem az van, hogy ráülnek a gólokra az interesek, de hát nyilván az a taktika része.
Hát persze, ugye, hát ők alapvetően védekező játékosok, és azzal együtt ilyen gólzáporos meccset produkálni.
Van.
Meg azért az a ráülés, szerintem nem az a klasszikus ráülés volt, hogy így befogyasztották a kaput, mert jó kontrákat csináltak.
Igen, voltak jó kontrák, ez így
az
van.
Az igazi beülős, azt tudod, az ott megfagy a kapu előtt, és igen, vége, meghalt a meccs, és dögunalom az
egész. Annál egy fokkal jobb az, igen. De mondjuk egyébként ők azt gondolták, hogy ezt elkönyvelték maguknak a 2-0-nál, de...
Hát persze, nyilván megpróbálják. Hát azért egy
mondjuk,
az
megmondom veszélyes. Őszintén, hogy nehéz egy ilyen meccset, és a legrosszabb persze az, amikor ez a ominózus eset, ugye, hogy befenyítette a Real Madrid szurkolótábor a bírót, és tehát nyilván nem ez volt, de azért itt is voltak olyan döntések, hogy az ember húzta a száját egy picit, hogy hát azért ez így necces. Egymás után olyan hibák, ahol azért sárgát minimum kellett volna adni, vagy hát így megkérdőjelezhető. Ugye régen azért nem volt ilyen, hogy most akkor megnézzük varral, és akkor 3 milliméterre van a vonaltól, ahol elindult az akció, ahol felrúgták, még oda is rajzolja, érted, az X-et. Na mindegy. hagyjuk.
Hát ez egy ilyen, de azzal együtt tényleg jó, hát jó volt nézni. Akár melyik oldalon ült az ember, vagy
jó foci volt.
Szurkolt, hogyha klassz volt. Ma meg ugye hát a majd az Arsenal PSG viszonylag.
Hát az izgi lesz, az is,
igen,
így van.
Igen, igen, igen. Úgyhogy jó kis sorozat ez.
Ja, végére beindult.
Igen. Azt írja a hallgató, jó reggelt, irodához költöztetés feliratú autók állnak a rádió előtt, költöztek.
Nem tudom, valaki jön.
Idő minősítetetlen, a nyaka megyete fáj, ez sportskorong lesz, szerszámgazda. Mindent megosztott velünk, amit látott, amit érez.
Ez tetszik, igen, nekem, amikor meg... Tehát van ilyen, vannak ilyen jósok,
igen,
akik előre tudják, tudod, hogy vannak egész falvak, egész városok, ahol ilyen jósok élnek. Amikor megmondod nekik, hogy most arra gondoltam, hogy az úgy nem lehet. Az úgy lesz, hogy, és megjósolják a jövőt. Nem biztos, igen, hogy porckorong lesz az. Tessék bizakodni, mint jósolni.
Igen. Már csak azért, mert azért az nagyon fáj, az olyan idegi. Uh-huh. Persze nem tudom én, hogy milyen fájdalma van szerszámgoznának, de igen, jobb nem tippelni, hogyha rendszeres, akkor meg kell nézetni. Van még, azt mondja...
A névnapok.
Igen, várjál, mérnök, megint írt valami versikét. Morgás, szundi, te gonosz lény, ringatsz az állam peremén. Hát ez őrület. Azt nem tudom, hogy be van-e készítve neki egy, nem tudom, 43.
De a szundit előre azt adjuk.
Előre dolgozik.
Hogy borzasztó dolog a szundi.
Én azt nem is használom. Azt szerintem rosszabb, mint...
A Schmidt-Andi folyamatosan.
A Schmidt-Andi meg igen.
A Schmidt-Andi 30 szundit, igen, állít be. Mondtam neki, hogy minden egyes, igen, alkalommal meghalsz egy kicsit. Ezt hagyd abba, borzasztó. Egyszer sokkal jobb felkelni, mint 15-ször.
Igen. Na igen, a névnaposok, akkor ráfordulunk, megköszöntjük őket.
Juve Druckerként hogy... írom, hogy ez a két meccs remek összecsapásokat hozott. Valóban jó meccsek voltak, tényleg. Ennek ellenére persze az embernek húz valahova a szíve.
Igen.
Nekem inkább a Barszához, de hát ez egy ilyen.
Gizellák, nagyon boldog névnapot kívánunk, és emellett bentegúzók, dalmák, domiciánok, szaniszlók, Napóleon. Hát ez őrület.
Hát igen.
Gésa, Domitilla.
Gésa, te.
Ja, Gésa, bocsánat.
Ma azért
ja, mert előtte
Gésa nevét adni a gyerekének, bárkinek is, az elég masszív
jó,
lenne.
Jó, bocsánat, Germán és Giza volt előtte, és egy kicsit ráfolyt a G a Késára.
Mondjuk a Gésa se rossz.
Gésa. Hát igen.
Ez a Gizellának valami régies alakja.
Nem a legélesebb Gésa a fiókban.
Na tessék! De... Szerdán! Gede de... kollégától megkaptuk.
Na jó.
Egyébként igen. A Gizella középkori magyar, illetve német becenevéből származik. Úgyhogy innen.
Okay.
Na nézzük, milyen évfordulók vannak. 1950-ben ezen a napon megnyílt a Ferihegyi Nemzetközi Repülőtér, aminek most már Liszt Ferenc a becsületes neve, de 1950-ben nyílt, és ezért aztán születésnapos.
1952-ben Geoffrey W. A. Dahmer elsőként publikálja a modern számítógépek alapját jelentő integrált áramkörök, az IC-knek a koncepcióját. Nem is használják már ezt, hogy IC, pedig régen elég sokat.
Ja, aztán...
Lehet, hogy csak azok, akik kiálltak.
De most a hétvégén volt a nyák napja, ami a nyomtatott áramkörök, igen, napja, úgyhogy
na, hát ez egyre jobb
mindenki
lesz.
Tudja.
Igen. Aztán 1954 az észak-vietnámi Dien Bien Phu kapitulációjával véget ért Indokínában a francia gyarmati uralom. Ezeket az eseményeket szedtük össze.
Na nézzük, azt mondja, hogy a híres születésnaposok közül, ja hát jut eszembe, nagyon nagy adag, egy egész, hogy is mondták, a népi Kína teljes éves terméke menjen az érettségizőknek, akik úgy érezhetik magukat, ugye, mint annó Petőfiék, tudták, hogy március 15-én, hogy történelmet írnak. Úgyhogy ők is így vannak.
Nagyon betárasztál ma reggelre, Jézusom.
Én is így vannak ezzel.
Jó, okay.
Remélem, hogy jól sikerül mindenkinek, úgyhogy szorítunk,
igen,
innen a stúdióból.
Igen, tegnap itt egy kicsit keseregtünk, hogy milyen idő van, ilyen borús, hűvös, esős, de vagy a kedves hallgatónk felhívta a figyelmet, hogy legalább az érettségizőknek ez jót.
Igen, egyébként igen.
Tesz, vagy
az
jót hoz, ugye nem kell megpukkadniuk valami dögmeleg osztályba is ott írni a vizsgát, úgyhogy nekik szorítunk.
Berzsenyi Dániel magyar költő született ezen a napon 1776-ban, és 1861-ben pedig Rabindranath Tagore, Nobel-díjas indiai költő, író, akiről Sétány neveztek
névadó, el. Ugye? Igen. Utána nézte azért, mert itt kezelték valamikor valami szívbetegséggel, mm-hmm. ugye, és egy emlékfát is ültetett, és azóta van a Tagore Sétány Füreden. Almádiban.
Josip Broz Tito, horvát származású politikus, kommunista, partizánvezér, szocialista, jugoszláv elnök, és ezen a napon született 1892-ben. És azt mondja, ki, te kit emelnél még ki?
Gary Coopert elmutatjuk, Cooper kétszeres Oscar-díjas amerikai színész, nagyon szeretjük.
Nagyon.
1901-es, Eva Duarte de Perón, argentin politikai személyiség, first lady volt, ugye aztán uh-huh. alelnök is önálló pályára is lépett, 1919-ben született.
Bocs, az egyik Oscar-díjat a kedvenc, egyik, azt szerintem benne van a top 10-ben állam a film, a Délidő, a Aha. High Noon című film. Azt hiszem minden egyes valamire való filmesztétika vagy filmkurzuson tanítják az egész filmezését, fotózását, kameramunkát benne, úgyhogy egy eszméletlen szuper film 1952-ből érdemes megnézni, tehát a Délidőben című filmet.
Aztán Sugár András magyar író, újságíró, a Magyar Televízió első utazó tudósítója született 1933-ban. Endrei Juditot köszöntjük, Magyar Televíziós bemondó szerkesztő műsorvezető.
Szent Endrei Judit.
Szent Endrei, igen, igen, igen. Hegedűs D. Gézát is nagy szeretettel, Kossuth-díjas magyar színész, kiváló művészt, és a Béres Alexandrának is küldjük jó kívánságainkat, magyar fitness szakértője.
Helyes, küldjük. Akkor küldjük nekik ezt a zenét, kicsit próbálunk meg jó kedvet varázsolni ebbe a morcos időbe, meg egy nagy adag plusz, ez is szerintem a történelmet íróknak.
Millás reggeli.
Ahol széles a spaletta.
Nézzük, mit írnak a lapok. Azt mondja, hogy hát ugye az a legfrissebb, hogy India megtámadta Pakisztánt, és hát részletes jelentések már vannak a célpontokról. Egyre jobban éleződik a helyzet a Kasmírban, és ugye ott különböző fenntartású területek vannak, vagy felügyelésű területek vannak, és a múltkori hát ilyen terrorcselekménynek is nevezhető támadás után ez egy ilyen válaszlépés Indiától, és a Times of India hindú többségű ország Pakisztán elleni csapásainak célpontját közzétette, ebből szemezget a nemzetközi sajtó, hogy mi történt. Hát nem egy jó hír ez, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy mindkét ország atomhatalom, India is és Pakisztán is, úgyhogy ez a Pandzsábi régiót érintette, illetve hát nyilván Kasmírnak azt a részét, ahol kimondottan voltak a csapások. A másik ilyen csapás, ha már ideolózhatom, az pedig az izraeli válaszlépés Sana ellen, ahol gyakorlatilag megtönkretették, vagy hát megbénították teljesen a Sanai repülőteret Jemenben, és még több reaktort, illetve nem reaktort, bocsánat, hanem erőművet is működésképtelenné tettek légicsapásokkal a húthik elleni válaszlépésként. Itt megint ugye az van, hogy egy borzasztó szegény ország, borzasztó rossz állapotban, humanitárius katasztrófában, és hát nyilvánvalóan rájuk lehet sütni azt, hogy ők lövik ezeket a rakétákat, de azért ez így nem teljesen igaz. Minden esetre ez a két dolog történt.
A portfólión arról lehet olvasni, hogy Orbán Viktor szerint borulhat a rezsicsökkentés, ha le kell válni az orosz gázról. Hát ezt sejtettük, ugye?
Na tessék.
Valamit valamiért, mert hogy ugye a drágább beszerzésű energiahordozókkal már nem lesz fenntartható ez a dolog, ami a lakossági energiafogyasztásra egy ilyen lakatot zárat tesz, ugye, ami vitatott, hogy időnként jól jön, de van, amikor meg olcsóbb lenne a piaci, tehát lehet, hogy nem baj attól megszabadulni. Uh-huh. Nem feltétlenül kell rosszabbul járnunk. Az kétségtelen, hogy a drágább beszerzés emelheti az energiaárakat, de De gondolom valami olyasmi támogatási rendszerrel, ami nem ilyen általános, hanem mondjuk célzott, lehet, hogy az alacsonyabb jövedelmi rétegeket azért lehet kompenzálni valahogy, az meg megérné, hogyha kicsit függetlenednénk az orosz energiahordozóktól. Szóval a portfolio.hu lehet erről olvasni, a 24.hu pedig azt találtam, se nem politika, se nem gazdaság, de mivel tegnap a Mesél a múlt rovatunkban negyedik Béláról beszélgettünk Katona Csaba történésszel, ezért a 24.hu azonnal szemet szúrt Nyári Krisztián írása és podcastja is a Bookshow-ban. Arról beszélgettek, hogy a tatárjárás embervesztesége nagyobb arányú volt Magyarországon, mint a második világháborúé.
Fú, ez nagyon kemény.
Nagyon kemény, úgyhogy negyedik Béla második honalapítói titulusa nem légből kapott, vagy nem túlzó. Tényleg egy óriási, hogy egyáltalán meg tudták védeni.
Komoly vérfrissítés volt utána, ugye rengeteg különböző népcsoportot hívtak, betelepítettek be. Igen. De gondolom, ezt a Csaba elmondta akkor.
Persze, meg a kunokat
itt
voltak,
abszolút.
Aztán elmentek, ugye, mert sajnos levágtuk a vezérüket pont a legrosszabbkor, ugye, mert a haderő egy részét képezte a kun sereg. A kutatásokból az is kiderült, hogy a Muhi csata sem feltétlenül ott volt pontosan, ahol sokáig feltételezték. Szóval izgalmas problémakör itt a 24.hu-n.
Jó, hát vannak még hírek természetesen, például a román helyzetről. Úgy kellene leszorítani az Európai Unió legmagasabb költségvetési hiányát, hogy jó esély van arra, hogy egy ultranacionalista, euroszkeptikus politikus lesz az ország új elnöke, miközben a kormány ugye önként lemondott. Hát ebben a mondatban aztán össze van foglalva az elmúlt két napja Romániának, és a piac az úgy tűnik, hogy már is büntetni kezdett, teljes káosz van ebből a szempontból. A portfólión lehet olvasni egy nagyon érdekes összeállítást, illetve odaollóznám emellé, ugye most egy politikai hír mellé jött egy gazdasági piaci tőzsdével és árfolyamokkal foglalkozó információ, hogy a Wall Street Journal, a Financial Times közösen kéz a kézben csodálkozik rá arra, miután beszélt fő elemzőkkel meg piaci szakértőkkel, hogy hát egyre inkább a politikai hírek irányítják azt, hogy mi fog történni a tőzsdén, és hogy nem csak a Bloomberg terminálokra vannak rátapadva most már az elemzők és a különböző szakértők, hanem a különböző csatornákra, mint például a Truth Social-ra, vagy az X-re,
igen,
és azt követik,
abszolút,
illetve washingtoni hírei, hát, és azt állapították meg, nagyon érdekes innen nézve ezeket, ugye mi ebben élünk már nagyon régóta, de hogy azt állapították meg, hogy azért nehéz, mert a gazdasági hírekkel és a jelentésekkel szemben ezek nem exakt mutatók, hanem olyan folyékony, képlékeny, érdekes dolgok, hogy ezt mondja, azt mondja, stb.
Hát a pillanatnyi mozgásokat ugye nem nagyon tudod kalkulálni, mert nem tudod, hogy ki mit fog mondani.
Na most ebből
csinálni,
nekem azt tetszett ebből az egészből, azt hiszem a Financial Times-on olvastam először ezt, hogyha már lapszemle van, hogy hát, hogy így ez meglepő nekik, hogy egy ilyen helyzet áll elő.
Úgyhogy felhívtak volna, megmondom.
Ja, így van, miért nem hívták fel Gede urat? Na jó, akkor ezzel beharangoztuk a tőzsdét.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
Tegnap korrigált a BUX, vagyis esett 1,2%-kal 91.925 pontra. Az OTP vitte a prémet az esésben, ahogy elnézem a vezető részvényeket. Az OTP 2,1%-kal került lejjebb 26.150 forintra. A Richter is esett 1,3%-kal 10.760 forintra. A MOL 3%-kal esett 2.994 forintra. A Magyar Telekom pedig 8%-kal értékelődött le, 1.690 forinton zárt.
Na tessék, mi a helyzet a forinttal?
A forinttal az, hogy volt egy pici gyengülés a tegnapi napon, 404 forint 50 fillér környékéig jött föl a 403 forinthoz közeli régiókból. Próbálok itt egy most reggeli friss árat.
Jó, amíg mondod,
kinyerni.
Addig azt látom, hogy alapvetően egyébként voltak olyan elemzések az Egyesült Államokban, amik azt mondták, hogy esetleg vége lehet annak a szakadó trendnek, ami a felszabadulás napja óta volt jellemző az amerikai piacra, de nem úgy tűnik egyébként, hogy ez bejött volna ez a jóslat, mert hogy annyira nem volt jó a nap az Egyesült Államokban. Az S&P 0,7%-os mínusz, a Nasdaq 0,8%, a Dow Jones 0,9%, Russell 2000 1% fölött. Mindenesetre a VIX index emelkedett, ugye ez a volatilitás index, és ha jól látom, akkor a futures-ök sem mutatnak sokkal nagyobb pozitívumot. Egyébként Európában is vegyes felvágott volt, mert a CAC 40, a DAX és az Euronext csökkent olyan 0,5%, 0,2% körül. Kimászott a mínuszból a FTSE, ott 0,1%-os plusz lett a vége, tehát lényegében azt lehet mondani, hogy pozitív nulla. És Ázsiában pedig éppen egy pozitív képet lehet látni, tehát ott azért kicsit bizakodóbb a piac, ott lényegében zöldben van minden, az Ausztrál Indextől kezdve a Hang Seng, a Shanghai Composite, a Japán mutató, a Kospi, ez mind a pozitív tartományban van. Ami érdekes az, hogy vezeti a sort kereskedési volumen darabszám tekintetében a Palantir Technologies, ami viszont 12%-os minusszal zárt. Akkor az Nvidia a harmadik helyen egy 0,2%-os minusszal, a Hims & Hers Health van a második helyen, 18%-os plusszal, ezt lehet, hogy érdemes beírni. A Ford majdnem 3%-ot tudott hajrázni, a Tesla azonban visszaesett közel 2%-kal, az American Airlines is, és érdekesek voltak a gyors jelentések, nem tudom, mennyire nézegetted, de ilyen gyors jelentési szezont én még nem láttam, amikor két szenáriót raknak be a gyors jelentésekbe a jövővel kapcsolatos tervekbe, hogy ha maradnak a vámok, akkor így fogunk teljesíteni, hát, ha igen. Meg nem, akkor meg
ez
így fogunk teljesíteni.
Ezt a bizonytalanságot,
van egy ilyen AB a kilátásokban.
Két forgatókönyv, egyébként a hírvezéreltséghez annyi, hogy azért esett még tegnap Amerika, uh-huh. Ugye, mert Donald Trump azt posztolta, vagy mondta valahol,
ja,
hogy nem fogja elkapkodni ezeket a vám tarifa tárgyalásokat.
Elegelet. Azokból, akik gyors kereskedelmi megállapodásokat
igen,
várnak tőle.
Ugyanakkor ma hajnalban Kínában, meg optimizmusban van azért, hogy majd a vám tárgyalások, ja. Ugye lazulnak, és akkor majd az jó lesz. India esik, mert ott megy a rakétázások, nem tudom, mi csak.
Egy hónapja mondogatják, szóval, hogy tárgyalnak a kínaiakkal, ugye a kínaiak minden alkalommal megcáfolták, most végre tényleg fognak tárgyalni, majd meglátjuk. Viszont tárgyaltak végre személyesen Mark Carneyval, aminek az lett az eredménye, hogy Donald Trump többször is elviccelődött az 51. állammal. Mm. Tehát az ember lekaparja a pofáját egy szuverén másik államnál, így viccelődve mondja, hogy milyen jó lenne, hogy 51. állam lenne, érted?
Igen.
És a másik többenet. Meg ilyen szépen áll mellette, és mondja, hogy hát az nem, köszönjük. Na mindegy, menjünk tovább.
Közben megnéztem, bocsánat, 404 forint, 40 fillér ma reggel is az euró.
Igen. Na tessék.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Megjött Szoller Andi, jó reggelt!
Jó reggelt, nagyon fel vagytok szervózódva.
Megittem a kávét, attól
hát,
beindultam.
Nekem is meg kellett egyet ébredéskor, amiről már leszoktam, ugye foci meccs nézés okán egy 5 órás, vagy 4 és 3-4 órás alvást sikerült abszolválni.
Igen, valamit hallottam, hogy itt hűbörögtetek reggel. Hogy itt...
Mit hallottál?
Ki hát hol
áll? Az, hogy 93. percben
milyen
kiderült, hogy
beszélünk?
Még föl kell maradnunk legalább egy fél órát.
Igen,
milyen sportról beszélünk?
Majd a frigájáról beszélünk. Andrea!
Jó, van, ne haragudjatok, engem ez
na,
nem.
Na, de várjatok, mielőtt kicsúszunk az időből, mert hogy jönnek a hírek, ahogy hallhattátok,
ja,
Szoller Andi itt van, bocsánat. De nekünk van egy nagyon nemes feladatunk.
Most akkor ugye? Mondjuk.
Most akkor mondjuk, mert hogy...
Isten éltesse! Idézzük, Isten éltessem szívem lángbaborítóját, a kiváló anyát és feleséget, Onózó Máriát, Milán Anna Rubi.
Sok boldogságot!
Sok boldogságot! Mária!
Így van. És hát akkor majd az ajándékzenénket a hírek után fogjuk
egy ajándék hírcsokorral postázni,
egy ajándék hírcsokor, ajándék zene, fogad ezt a kis csomagot akkor így a szülinapod alkalmából.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méreg drága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
hogy az bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show. Első lépés. Lélegezz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép reggelt kívánunk mindenkinek, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án, május 7-én szerda reggel 7 óra 9 perckor Kántor Endrével.
És Kede Balázzsal.
És a kedves hallgatókkal is,
akik közül ketten is köszöntötték Andit születésnapján, hát Isten éltesse Andreát, bár
legyen a mi Andreánk az Andreáról.
Nem ma ünnepel szerintünk, igen. De nem baj, viszont örülünk neki, hogy köszöntötték, mi pedig a Gizellákat is köszöntöttük már, úgyhogy
meg Mária nevű hallgatónkat, így van. Nem tudjuk, honnan jött
meg a történelem érettségizőket, hajrá!
Is. Így van, mindenkit köszöntünk nagy szeretettel. Elmondjuk az elérhetőségünket újból, 0636 980 980, SMS, WhatsApp, Viber szám, ez ide lehet nekünk írni, és igen, itt a Tagore sétánnyal itt meg először Füredet mondtam, aztán Almádira váltottam, valóban Füreden van, köszönjük szépen a hallgatónak, aki
megerősítette. Én azt nem is
hallottam az Almádit. Igen, valamire elbizonytalanodtam, nem tudom miért, de pedig voltam ott elég sokat. Azt mondja, hogy
Nem, ezt azonnal kitöröljük, nem foglalkozunk ilyenekkel, csak olyannal, ami előre visz minket, ilyet szeretnénk igen, tőletek várni.
Köszi.
Így van.
Okay.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Újra itt az idő a Járókelő Közhasznú Egyesülettel, illetve annak is kommunikációs koordinátorával, Molnár Zsuskával beszélgetni egy kicsit. Szia, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok!
Szia, jó reggelt! Tényleg jól mondja Endre, hogy egy kicsit, mert kicsit tömörebb az adásmenet, úgyhogy a szokásoshoz képest sűrűbbnek, tömörebbnek kell lennünk, úgyhogy szerintem mazsolázzunk egy olyan egy-két esetet, utána majd rátérünk arra, hogy így az adóbevallások kapcsán még mire kéne odafigyelni, vagy lehet odafigyelni. Úgyhogy kezdhetjük talán ezekkel a nagy tavaszi esőzésekkel, ugye amikor nem folyik el az esővíz, hát ez látszik, hogy több helyen bosszantó, és meg tud állni nagyon csúnyán.
Igen, igen, egy konkrét ügyet hoztam, ami meg is oldódott. Óbudán volt még egy korábbi nagy esőzésnél egy vízelvezető eldugult, és hát ti látjátok a fotókat, a hallgatók sajnos nem, de hogy tényleg egy ilyen özönvízszerű, egy ilyen tengerszerű helyzet volt így Óbudán, és igazából azért hoztam ezt az esetet, mert most látjuk, hogy nagyon sok esőzés lesz, és nagyon sokszor tulajdonképpen vannak ilyen víznyelők, amik eldugulnak, és nagyon sokszor ez a pici dolog az, ami ilyen óriási tengereket, tavakat eredményez.
Hát meg vannak ilyen buzgárnak kinéző dolgok, ja, amikor igen, tényleg nem konkrétan ömlik ki belőle a csatornákból a víz, igen?
Viszont jó hír az, hogy a fővárosi csatornázási művek a mi tapasztalatunk szerint általában elég gyorsan intézkedik. Szóval, hogyha valaki ilyet lát, akkor nagyon érdemes bejelenteni a járókelőn, mert elég könnyen meg tudnak oldódni ezek a helyzetek.
Viszont a megoldatlan problémák között van egy olyan, hogy a Margit-szigeten a hajós Alfreduszodánál leszerelték a kerékpár támaszokat, általában az árvízvédelem miatt, ami lehet jogos, ugye, hogyha ott rakni kell a zsákot, és éppen útban van, de viszont nem kerültek vissza.
Igen, és itt még azt is írja a bejelentő, hogy maga a terep is kicsit rendezetlen, tehát hogy az árvíz után itt nem volt takarítás, vagy nem volt rendbetéve ez a terület, és hát hiányolja ezeket a kerékpártárolókat, mert ezek a hajós Alfréd uszodánál voltak, tehát hogyha esetleg valaki oda kerékpárral érkezik, már pedig miért ne érkezne azzal, akkor itt nem tudja lekötni a bringáját, úgyhogy itt a bejelentő ezt kérte, hogy ezeket a hiányosságokat itt pótolják, oldják meg. A Budapest közút a felelős, ahogy én látom, és hát egyelőre várjuk a válaszukat, sajnos ők elég lassan szoktak reagálni, nagyon sok ügy van náluk, nem is mindent oldanak meg, reméljük, hogy ez azért előbb-utóbb megoldódik.
És akkor egy szokásos történet Szeméthegyekről, ugye amikor hát valakik lerakosgatnak ilyen kicsit ilyen forgalomtól nem elzárt, de ilyen ritkásabban járt helyeken, vasutak mellett valamiért, ez elég sokszor előfordul, most a 10. kerület Robert Bosch utca 20 szám közelében a MÁV kerítés oldala van tele szeméttel, ezzel lehet-e valamit kezdeni ilyenkor?
Igen, hát ez sajnos elég gyakran előfordul, illegális hulladék lerakás, az sajnos nagyon sok helyen tapasztalják a mi bejelentőink is. Uh-huh. Ugye ezek erdőkben, MÁV területeken nagyon, nagyon sokszor felelhetőek ilyen szakaszok, tele vannak szeméttel. Itt az a rossz hír sajnos, hogy áprilisban mi már azt a választ kaptuk a MÁV csoporttól, hogy az erre elkülönített büdzséjük, az kimerült. Tehát, hogy ők nem fognak tudni most egy darabig ezzel a problémával foglalkozni. Van erre egy keretszerződésük, és ennek a keretszerződésnek a megújításán dolgoznak, egy közbeszerzési kiírást kell készíteniük. Ez most folyamatban van, hogy itt a hivatalok malmai mennyire gyorsan őrölnek, ezt mi nem látjuk, sajnos erről nem kaptunk információt. Áprilisban kaptuk ezt a hírt, hogy ezekre a bejelentésekre ők most nem tudnak érdemben reagálni. Reméljük, hogy minél előbb megoldódik ez a problémát, illetve az lenne a szuper, hogyha sem a MÁV-nak, sem más illetékesnek nem kellene ilyen problémákkal foglalkozni, és ez az illegális hulladék lerakás, ez valahogy egy kicsit kontrolláltabb lenne, és valahogy ezt figyelnék, ellenőriznék.
Igen, sajnos az a gond, hogy alapvetően nőtt ez a szeméthelyzet egyébként Budapesten több helyen is, én azt tapasztaltam. Főleg, amikor ilyen szeles volt az idő, és ugye nem üritették a kukákat, meg több helyen volt lomtalanítás, olyan elképesztő helyzet volt több helyen, a 11. kerületben például, hogy meg is lepődtem rajta.
Most éppen azon gondolkodtam, hogy a szemét helyzet nőtt, vagy az erre alokált büdzsé volt kicsi.
Hát igen.
Ugye
igen,
az, hogy áprilisra kimerült, az mindenképpen beszédes, csak hát az okokat nem biztos.
De igen, abszolút jó lenne.
Ugye a MÁV, itt ugye a MÁV-ról beszélünk, igen. Tehát hogy a kerületekben más az illetékes,
ja, persze,
ugye
persze.
A BKM, illetve a kerületek is lehetnek illetékesek ebben a helyzetben. Én ehhez még csak annyit mondanék, hogy én azt látom kerületi csoportokban, hogy itt a üveg, tehát ezeknek a műanyag palackoknak a visszaváltása egy picit itt megbolygatta a helyzetet, mert nagyon sokszor a kihelyezett kukákat kiborítják, ugye ebben.
Ja, igen, értem. Ilyen
műanyag palackokat, szóval, hogy ez is szerintem sok kerületben. Én azt látom a kerületi csoportokban, hogy ez problémát okoz, amire egyelőre most még nem minden kerület találja meg a megoldást.
Hát mondjuk erre az a megoldás, hogy ezeket a palackokat, a visszaváltható, ezt ne a szemétbe dobja, akkor is, hogyha nem kell neki az 50 forint, tehát ez annak a hibája, aki oda dobálja, mert hogy aki ugye kiborogatja, nyilván az is egy rossz dolog, de hogyha talál benne olyat, akkor ha nem találna, nem lenne értelme kiborogatni.
De várja, az a kiborogatás után derül ki, hogy talál, vagy nem talál.
Na jó, de egy idő múlva, tehát ha nem dobálnák be az emberek, és nem lenne ott, akkor...
Hát, jó, persze,
tehát minden onnan indul, hogy te hogy állsz hozzá, szerintem.
Igen, hát erre lehetne egy ilyen külön gyűjtő a megoldás, ami például a BKM ugye most dolgozik egy ilyen, hogy közterületeken próbálnak olyan gyűjtőt kialakítani, illetve ennek már megvan a prototípusa, most tesztelik, ahová ezeket ki lehet helyezni, és akkor legalább a köztéren elhelyezett kukákban nem kell azoknak turkálni, akik szeretnék ezeket összegyűjteni, hanem ezek akkor külön kijelzhetőek, hogyha valaki nem akarja ezt visszavinni, nincs erre ideje, akkor ezt ki tudja helyezni.
Aha, ez nagyon jó ötlet.
Oké, és itt az adóbevallás ideje is, ugye titeket is lehet támogatni az adó 1%-ának felajánlásával.
Így van, minket is lehet támogatni, tehát aki még nem ajánlotta fel az adó 1%-át, akkor annak ajánlom, hogy a járókelő.hu oldalon van egy adó 1% menüpontot, segítséget is adunk ehhez a felajánláshoz, hogyha valaki esetleg nem annyira jártas ebben, de az adószámunk is itt megtalálható, és csak így két számot mondanék, hogy mondjuk egy ilyen átlagos adó 1% felajánlásból mi 3 ügyet tudunk továbbítani, és 2 adó 1% felajánlásból pedig egy új önkéntes ügykezelőt tudunk betanítani, aki aztán utána kezeli ezeket a beérkező problémákat.
Nagyon klassz.
Tök jó.
Hajrá. Zsuska,
reméljük,
köszönjük
hogy
szépen.
Felkeltettük az érdeklődést, aki meg akarja nézni a képeket, amit említettél, járókelő.hu, ott lehet ezeket megtalálni. Köszönjük szépen.
Én is nagyon
szép
köszönöm.
Napot, szia.
Sziasztok, szép napot.
Molnár Zsuskával, a Járókelő Közhasznú Egyesület kommunikációs koordinátorával beszélgettünk.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
Millás reggeli.
Na hát nyugdíjba vonul Warren Buffett, az egyik legismertebb, legsikeresebb befektető. Nem is tudom, tőzsdei befektetésből ekkora vagyon, meg akkor a hírnévre van-e még bárki, aki szertet. Nyilván vannak ismert nagy befektetők, de azért az ő teljesítménye az egy óriási rekord. Hát 95 évesen szerintem már lehet, hogy...
Hát meg régóta mondogatja, ideje. Meg tervezi.
Hát
tehát igen, ezt
de
is
nem olyan könnyű.
Azért nem, nyilván nem könnyű.
Ránézésre a külső szemlélőnek a Berkshire Hathaway teljesítménye az egy ilyen one-man show, tehát Warren Buffetthoz köthető.
Igen.
És így is megkérdőjelezhető.
Egy veszteséges, csődre ítélt cég volt.
Textilgyár, igen.
Ugye? És aztán utána leült az omahai bölcs, azért is mondom, mert ugye Nebraska államban, Douglas megyében, Omahában leült és elmondta, hogy lesz, de hogy mit jelent a befektetők számára az omahai bölcs, meg hogy nyugdíjba vonul, ezt beszéljük meg a Hold vezető részvényportfólió kezelőjével, Cser Tamással, aki itt van velünk a vonalban.
Szia, jó reggelt! Nincs hangja.
De van.
Van.
Én beadtam. Szervusz, jó reggelt! Most már nincs, mert megszűnt a vonal, úgyhogy még egyszer tárcsázom, és akkor
jó.
Addig pedig légy szíves, nézzél üzeneteket.
Nézzek üzenetet. Azt írja a kedves hallgató, hogy az illegális hulladék kupacok elszállítása mellett kicsit bele is kellene túrni, lehet benne számla, levél, bármi, ami alapján lehetne kötni valakihez, a szépen ki lehetne vele fizetetni a szállítást és a büntetést, írja Balázs. Igen, egyébként lehetne egy ilyen típusú nyomozást végezni, ami a gazdájára utalhatna, bár ugye magát a cselekedetet, azt akár letagadhatja azért, mert az ő nevére érkezett, nem tudom, villanyszámla van benne, ugye az nem biztos, hogy okokozati összefüggésben áll azzal, hogy ő rakta oda a szemetet.
Hát
nehéz
ügy. Na itt van velünk a vonalban Cser Tamás, a Hold vezető részvényportfólió kezelője, szervusz!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, elnézést a malőrét.
Nem gond.
Semmi probléma.
Ott tartottunk, hogy elmondtuk, hogy Warren Buffett nyugdíjba vonul, és hát ez egy érdekes helyzet a Berkshire Hathaway életében, hogy rengeteg pénzzel gazdálkodik, óriási befektetéseket kell tennie, sőt, hát most egy ideje gyűjtögetik is a készpénzt, aztán most valami 300 milliárd fölött van. És az embernek az érzete az volt, hogy ez egy ilyen one-man show, pedig nyilván dolgozik körülötte számos befektető, elemző, mindenféle tanácsadó, de mennyiben lehet folytonos az átmenet, mennyiben lehet sikeres ilyenkor egy ilyen utódkeresés vajon?
Hát szerintem egy ilyen hihetetlenül nagy kihívásra, kihívás ezt ennek megfelelni, mert hiába törekednek bármilyen folytonosságra, és itt azt gondolom, hogy akit most maga mellett választott új vezérigazgatónak, ő egyébként 20-25 éve ott dolgozik mellette, tehát biztos, hogy van egyfajta kulturális összekapcsolódás, de hát Warren Buffett szerintem egyszeri, egyedi és megismételhetetlen. Egyébként a One Man Show dologra azért annyit hozzátennék, hogy a Berkshire-t ők tulajdonképpen ketten építették föl Charlie Mungerrel, aki 60 éven át a nagyon fontos támasza, a befektetői társa volt. Ő ugye sajnos egy évvel ezelőtt elhunyt, és azt gondolom, hogy ez is előrehozta, hogy fölgyorsította annak az aktualitását, hogy Warren Buffettnek kellett most már egy egyértelmű utódlással előállni, mert eddig tekinthetett a helyzetre, úgyhogy ha bármi történne vele, akkor végig is ott van Charlie, mindent együtt csináltak, tudja folytatni, de most már nem ez a helyzet.
Igen. Ugye Greg Abel lesz az utódja, akit említettél, hogy 25 éve ott van. Buffett egyszer azt mondta, hogy lehet, hogy pont mostanában, amikor fogadták az utódlásról, hogy lehet sok jó befektetőt, ügyes befektetőt találni elég jó tracklistával, de neki olyan kell, aki elkötelezett, és biztosan ott is marad a Berkshire-nél. Úgyhogy ez a része talán biztosított Abel személyében.
Ez a része biztos, hogy biztosított. Az, hogy egyáltalán a közelébe lehet érni annak a teljesítménynek, amit Warren csinált, az azért nagyon kevéssé valószínű.
Aha. Ugye gondolom ez ott is azon is múlhat, hogy mennyiben a tényleg a saját meglátásai, tehát azok
mennyire átadhatók,
vagy mennyire algoritmizálható az a folyamat, amivel ő kiszemelte a befektetési célpontjait, mert akkor talán jó eséllyel ezt át lehet adni, de hogyha nagyon sok volt ebbe az olyan szubjektív ítélet, megérzés, nem tudom én micsoda, amit nagyon nehéz, vagy egy alkati személyiség kérdés, akkor viszont lesz baj.
Mert pontosan ez van, amit mondtok, hogy ennek kettőnek az egyvelege van. Tehát átadható sokfajta szemléleti dolog, gondolkodásmód, stratégia, de ugyanakkor itt mindig óriási tétje van annak, hogy amikor az ember nagy pénzzel döntéseket hoz, azt hogy tudja kezelni, hogy tudja pszichológiai földolgozni ennek a nehezebb pillanatait, hogy tud ezeken túlesni, és ebben mindenki különböző, és ezt teljesen tanulni szerintem nem lehet.
Igen.
Tehát, hogy az, hogy Warren ilyen sikeres befektető lett, ahhoz kellett egy elképesztően intelligens gondolkodás, és kellett egy elképesztően egyedileg jó pszichai adottság.
Igen, mert én arra gondoltam, hogy a Balázs mond az, hogy egy befektetői mentalitást, ami a megérzéseken, intuíciókon is alapul, az hogy lehet átadni egy algoritmusnak. A másik meg az, hogy ugye őről lehetett tudni, hogy végig volt ez az egyszerű életvitele, ez a nagyon ilyen erkölcsös, vagy ezen ilyen erkölcsi alapokon nyugvó szemlélete, és ez nagyon sokszor bizonyította. Tehát ez is hozzájárul ahhoz, hogy milyen típusú befektetéseket hoz, hogy látja a világot, hogy dönt a pénzügyeiről. Szóval, hogy ez is baromi nehéz lehet azért.
Igen, így van, abszolút, és akkor még behoznék még egy vonalat, hogy ami még borzasztó nehezebbé teszi azt, hogy ugye milyen nagyra nőtt a Berkshire. Ugye, igazából a Berkshire az a saját sikereinek egy picit az áldozata, mert annyira nagy megtérüléseket ért el a befektetésein, hogy elképesztően nagyra nőtt a befektetésének mértéke a kezelt vagyona. És ugye az elmúlt egy évben is ti is említettétek, hogy most Buffett egy kicsit óvatosabban volt a Berkshire-t, és eladott sok befektetést, tehát ott ülnek 350 milliárd dolláron. És csak hogy ugye ezt érzékelni lehessen, ez gyakorlatilag Magyarország éves termelésének másfélszerese. És ez akkora összeg, amit borzasztóan nehéz akár csak hasonló megtérüléssel befektetni, mint amit a múltban tudtak. Ugye egy befektetésnél azért minél nagyobb méretre nő egy befektető, annál nehezebb ugyanolyan sikeresnek lenni, mint a múltban, mert annál kevesebb az a fajta elérhető potenciális befektetés, amiből válogathat.
Annyira
és
kevés.
Azért az a nagyon-nagyon erős Buffett teljesítmény, vagy 60 éves track record, amit felállított, azért annak egy nagy része egy sokkal-sokkal kisebb összeggel tette meg. Ő maga se tud már úgy teljesíteni, és sokszor is mondta, hogy ebbe a méretben ma már nem tudja ugyanazt a hozamot teljesítményt elérni, mint korábban.
Bizony, sőt, mondott, hogy bár nyilván kicsit ilyen furcsa hangzik, de hogy bárcsak kevesebb pénze lenne, mert magasabb hozamot tudna produkálni. Egyébként annyira nehéz ez a helyzet. Múltkor láttam egy listát, nem emlékszem a pontos számokra, de arra igen, hogy globálisan pár száz cég van, ami szóba jöhet, amiben olyan méretben tud befektetéseket eszközölni a Berkshire Hathaway, amiben szemmel látható, vagy a portfólióban érzékelhető mennyiségű, vagy méretű megtérülést hoz. Ez le volt bontva Amerikára, meg Ázsiára, meg nem tudom, hogy voltak a számok, de mondom, így ahogy összedobtam, ez egy ilyen 200-300 vállalatból álló merítés, tehát egyáltalán nem túl nagy.
Abszolút így van. Szerintem valójában ők ezt az összeget már jó megtérüléssel csak egy nagy globális válságba tudnák viszonylag könnyen elkölteni.
Aha, világos, és lehet, hogy erre is készleteztek, vagy kezdtette készletezni már talán Warren Buffett, ugye elég sokszor emlegetik ezt a nagy készpénzállományt, hogy az öreg megint látta előre, hogy valami nagy baj történik, és azért adogatott el, hogy amit te is mondasz, ugye egy leértékelődésben vissza lehessen fektetni, és akkor megint jöhetne a hozam. Jó, egy kis technikai kérdés, hogy ebből mikor ül át egyébként a kormányrúd mellé, mert nekem most ez nincs meg, mert valahogy ez a bejelent.
Hivatalosan úgy tudom, hogy évvégétől lesz
évvégétől.
A vezérigazgató.
Világos.
Hát akkor majd látjuk a piaci reakciókat is, mert azért ez nem egy gyors átmenet, szóval szépen megvan ez
persze,
ágyazva.
Persze, és ezek az izgalmak, amiket itt felvetettünk, nyilván a Berkshire befektetőibe is ott lesz, és hát ez hozhat egy kis ingadozást, vagy egy kis...
Hát meg lesznek bejelentések, gondolom, igen. Tehát azért érdemes figyelni. Oké, Tamás, köszönjük szépen az izgalmas beszámolót, vagy érdekes beszámolót erről. További jó munkát, szép
napot.
Sziasztok.
Cser Tamással, a Holt vezető részvényportfólió kezelőjével beszélgettünk arról, hogy Warren Buffett nyugdíjba vonul, és átadja a stafétát a Berkshire Hathaway élén.
Most tartunk egy kis szünetet, aztán jövünk vissza a Millás reggelivel. Maradjatok velünk!
Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik.
A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Hőhullámok, hőingadozások, hőmérsékleti rekordok, ilyenekről fogunk beszélgetni, nem véletlenül, ugye ez megviseli az embert, még az is azt is, aki nem feltétlenül érzékeny rá. Én pekjemre, én az ilyen időjárás változás az engem eléggé rosszul érint, hogyha pont azt számolgatom, amire igazán én trotli leszek, ezek úgy annyira mindennaposak lesznek, hogy valami ilyesmivel fogok elpatkolni szerintem. Na, de Szabó Péter éghajlatkutatóval exaktabban fogunk ezekről beszélgetni, az Egyetem Meteorológiai Tanszékének doktorandusza ő. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Na!
Mit mutatnak az adatok hőhullámok tekintetében?
Számok, azt érzékeli az egyszeri halandó is, hogy a nyarak egyre forróbbak, egyre hosszabbak ezek a hőhullámok, tovább tartanak, a tél az meg egyre ennyi. Pont múltkor magamban rögtem a garázsba, találtam két szánkót. Hát mondom, ez egy darabig itt nem biztos, hogy használatba kerül.
Valóban így van, a szubjektív észlelésünk azt mondja is, hogy a megfigyelések szerint alapvetően új melegrekordokból idén tavaszon már volt részünk, például márciusban és áprilisban is akadt, ugyanakkor hidegrekordból már nagyon régen észleltünk tavasszal, áprilisban 2022-ben volt ilyen utoljára, míg márciusban 2018-ban, tehát évekkel ezelőtt.
Ez nyilván ez is a felmelegedésnek, a globális felmelegedésnek lehet, vagy tudható be, gondolom én, vagy van-e valamilyen egyéb olyan ok, ami változtatja ezeket a hőingásokat?
Alapvetően globálisan az 1980-as évek óta nőtt a napi hőingás, azaz a maximum és a minimum hőmérséklet különbsége nőtt, de ez különösen Európát érintette, hiszen itt a napi maximum hőmérséklet jobban nőtt, mint a napi minimum hőmérséklet. És mi alapvetően magyarországi adatokat vizsgáltunk, és szintén azt látjuk, hogy gyors melegedések, azaz a napon belüli gyors melegedések, tehát a gyors hűlések szintén növekedtek hazánkban.
Miért van ez? Mi ennek az oka?
Ezt a lehetséges okokat próbáltuk meghatározni különböző módszerekkel, és azt látjuk, hogy a nappal és az éjszaka közötti hőingás a legnagyobb nyáron és legkisebb télen, viszont ez nem esik egybe azokkal az időszakokkal, amikor a legnagyobb gyors hőmérséklet változások történnek, és ezek a gyors melegedések gyakoribbak ezekben a melegebb periódusokban, vagy akkor, amikor egy hideg időszak után felmelegedés következik be, ami egyébként áprilisban gyakran megtörtént. És ezek a gyors lehűlések, bocsánat, még folytatnám, pedig akkor gyakoriak, amikor a talaj száraz, és van egy ilyen meleg anomália, vagy éppen egy hőhullám után egy csapadékos időszak következik, azaz lezárja a hőhullámot egy ilyen időszak.
Hogy az lett volna a kérdésem sem ezzel kapcsolatban, hogy miért leginkább Európára jellemző ez, vagy miért változott ez itt nálunk és Európában inkább? Vagy ez a világra globálisan jellemző, csak mi nyilván jobban figyelünk a közvetlen környezetünkre. Ezt hogy látjátok?
Mi elsősorban Magyarországra fókuszálunk, uh-huh. De hogyha kitekintünk ilyen nemzetközi kutatásokra, akkor azt látjuk, hogy például Észak-Amerikát ez a hőingás kevésbé érintette, és Európát azért elsősorban, mert itt tényleg van egy ilyen jellemző kiszáradás, és emiatt a napi maximum hőmérséklet jobban nőtt Európában, mint például Észak-Amerikában. Tehát ez az oka, hogy...
Tehát lehet Európa azt mondani, ilyen nagyon leegyszerűsíteni, vagy ez hibás lenne, hogy kimondottan az egyik legfőbb oka az, hogy kiszáradás van, és emiatt ez a hőingadozás, főleg ugye a melegebb időszakokban a hirtelen nagyobb meleg, az jellemzőbb Magyarországra és Európára.
Így van, tehát Magyarországot jobban érinti a globális átlagnál, egyrészt a globális felmelegedés is, másrészt ezek ezek a gyors melegedések és lehűlések is, és ez a nemzetközi tanulmány, amit hozzávetünk a mi tanulmányunkhoz, azt mondja, hogy elsősorban ez a száraz talaj az, ami érinti Európát, például a globális átlaggal szemben.
Mire lehet számítani a közeljövőben? Mennyiben romolhat a helyzet? Ugye én itt azt vizionáltam, hogy esetleg, hogyha ez rosszabbodik, akkor ez komoly problémákat hozhat, hiszen az emberi szervezetet is megviseli azért a nagy...
Emberi szervezet, mezőgazdaság, lakhatás,
persze,
egy
csomó... az energetikai rendszert is nyilván terheli, kiszámíthatatlanabbá teszi. Szóval lehet számítani arra, hogy ezek a ingások szaporodnak mondjuk, vagy szélsőségesebbé válnak?
Sajnos így van, azt látjuk ezen az elemzett globális klímamodell eredmények alapján, amelyek finom felbontások, tehát Magyarországra is alkalmazhatóak, hogy ezek száma sajnos növekedni fog, és elsősorban a Dunakanyar, Budapest és a Tiszadó térségét fogja érinteni a gyors melegedések tekintetében, míg a gyors lehűlések szintén a főváros és az Alföld térségét fogja érinteni, és az itt élőket természetesen jobban érinti ez majd, hiszen ezek ez sűrű lakott és turisztikai érdekes területe, és azt is látjuk, hogy a Balaton környezetét a víz más eltérő közlege miatt kevésbé érinti, tehát ez egy ilyen nyugodtabb térség marad a jövőben.
Tehát a nagy vízfelület, a víztömeg az tudja stabilizálni esetleg vagy egy ilyen kiegyenlítő szerepe, és ez csökkentheti a hőingást?
Így van, ez csökkenti a napon belüli hőingást, és az ilyen pozitív hatása van, ami növelheti az ott élőknek a komfortérzetét.
Világos.
Olvasható valahol ez a kutatás?
Igen, ez a másfélfok.hu oldalon jelent meg ez a kutatásunk, amely egyébként elsősorban tehát hatásokat is megnéztük, hogy milyen területre, milyen hatással bír ez, és gyakorlatilag a borászatot leszámítva csak negatív hatásokkal számolhatunk. Borászatnak van egy ilyen pozitív hatása, hogy ott jót tesz ez a napi hőingás, mert akkor a pozitív savakat meg tudja tartani a szőlőt.
Hát akkor meg a recept a Balaton mellett, hát, ugye pont jó borvidék, akkor ott kell meghúzódni.
És... Sajnos ki kell, hogy ábrándítsalak, mert a másfél fok szerzőivel többször beszéltünk, és például a borászatra kimondottan vizsgálták a klímaváltozás hatását, és a fajta szerkezetre, meg mindenre, meg nagyon rossz.
Jó.
Úgyhogy lehet, hogy ez, amit most Péter mondott, ez ebből a szempontból nem rossz.
De a végeredmény tekintetében
majd
nem
meglátjuk, hogy de hát minden esetre fel lehet készülni akkor, akár borászati szempontból
persze,
is.
Persze, el kell tenni ezeket még a jó évjáratokat, és akkor ez egy jó felkészülés.
Okay, Péter,
nagyon szépen köszönjük.
Szépen.
Szép napot kívánunk.
Köszönöm én is, viszont hallásra.
Szabó Péter éghajlatkutatóval, az ERTE meteorológiai tanszékének dr. Andruszával beszélgettünk.
A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? Okay? A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Na nézzük még, mindjárt jön Czoller Andi, nézzünk egy pár üzenetet a kedves hallgatóktól.
Igen, még a Warren Buffetthoz jött, hogy az ő életére nem volt jellemző a luxizás, hát olyannyira nem, hogy például megcsálta azt, hogy elég sokszor reggelizett McDonald's-be, és mindig az akciós cuccokat ette, és az akciós és a rendes ár közötti különbséget egy kis tartókába bedobálta.
Hát ott volt, a saját magának? Vagy
magának, ott... persze, hogy úgy félretett, hogy lássa a különbséget, hogy mit takarított meg. Nyilván nem azért, mert rohadtul kellett.
Hát nem.
De egy ilyen, tehát ez ilyen mentalitás. Játék, mentalitás, ez ilyen matek dolog. Tehát
ez... Nekem azt tetszik, amit egyszer te meséltél a legjobb barátjával, akivel csinálták, és akire hivatkoztunk is a beszélgetésben.
Igen,
ő vele megállapodtak gyerekkorukban, hogy ők nagyon gazdagok lesznek, és úgy lesznek gazdagok.
Felállítottak egy nagyon egyszerű képletet.
Igen. Úgy lesznek gazdagok, hogy többet keresnek, mint amennyit költenek.
Kész. És mindig ehhez következetesen tartják magukat, és kiszámolták, hogy ez menthetetlen gazdagok lesznek.
Annyira jó tényleg.
Ja, úgyhogy,
szóval ez hozzátartozik az ő személyiségéhez egyébként. Igen. Kevés ilyen jellegű. Én nem gondolom, hogy a fogához verte volna a garast ezekkel a játékok, nem, nyilván nem
tök
költött.
Tök jó megvolt ja. Így ezzel.
A saját és házában, ahol felnőtt.
Így van, pontosan. Hát mondjuk az egy 15 éves történet, hogy egy 8 éves bujikkal járt, nem tudom, hogy most éppen aha. Milyen autója van, lehet, vagy egyáltalán kivezeti, mert igen, meg 90 éves. De azt sem nagyon csereberélgette, szóval ezek így nem érdekelték. Működött, azt tetszett neki, és kész annyi. Hát az meg egy ilyen sport, egy ilyen szellemi kihívás volt, amit a Berkshire Hathaway művelt. Nem véletlenül ugye osztogatja el a pénzét, mert
így van.
Mert van annak jobb helye is, mint hülyeségekre, luxizásra költeni. Na.
Közben a kínai jegybank a kulcsfontosságú tárgyalások előtt lépett egyet, bizony. És újabb 10 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatot. Ez ugye várható volt, de közben egy szimbolikus lépés is, mert ugye elindulnak az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások, és hogy ezelőtt döntöttek így.
Uh-huh. És szerintem még a kötelező tartalékrátán is változtatnak május 15-től, mert én azt olvastam, ráadásul nem a kamatvágós részt, úgyhogy az is 101 milliárd dollárnyi juant visz a piacra, úgyhogy nyomatják, próbálják élénkíteni a gazdaságot. Amúgy is tették volna, ez már egyébként a Trump újraválasztása előtt elindult, de hát most meg ebbe a tuszokban meg főleg szükség van rá, ugye, mert nyilván őket is negatívan érinti ez a vámtarifa háború.
És természetesen izgalmas lesz a Vatikánban is, az első szavazás le fog menni, a konklávé előtt nézzük azt, hogy mikor jön a fehér füst, és hogy mi a tét. Ez izgalmas persze, és közben pedig a másik oldalon a bulvár és tényleg a facepalm kategóriából is olvasnék egy hírt. Kiviharzott az interjúról Kanye West, miután Piers Morgan azt mondta, hogy 32 millió követője van az X-en. Pedig valójában több, mint 33 millió. Ilyenkor tényleg szükség lenne egy ilyen Monty Pythonosra, hogy valaki előlép abszolút. Egy ilyen óriási hallal, és jó pofán vágja. Figyelj, ember, kapaszkodjál már meg. Mi van? Na mindegy, ez is van. A kis színes kategória.
Abszolút. Na, nem sokára jön Czollerande a hírekkel, utána mi majd visszajövünk, folytatjuk a Millás reggelit, méghozzá nem egyébben, mint HR percekkel, hiszen a hónap első szerdája a mai. És egy nagyon izgalmas témát fogunk feszegetni, akik a Facebook oldalunkat olvasgatják, már láthatták tegnap óta az előzetes promóját, azt, hogy kell-e még egyáltalán CV, kell-e még önéletrajz egy munkahely megpályázásához, mert a social profilodból olyan jó kis cuccot lehet kialakítani. Nyilván a LinkedIn a legalkalmasabb erre, ugye, mert az egy ilyen szakmai.
Na, de az fel van turbozva. Oda mindenki szép öltönyös képet rak.
Hát
beixeli az összes ismerősét, aki a nagy cégeknél nagy ember.
És okos gondolatokat
tesz közé,
nem marhaságokat, mint a Facebookon.
Így van.
Persze, de hát ez tökéletesen jó arra, hogy utána majd egy...
CV, kell-e még CV? Ezt kérdezzük, tehát a HR percekben.